Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a korán kelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indítunk, mint mindig, aztán a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig majd könyvet ajánlunk. Ezek tehát a mai nap megállói, tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
16-odjára rendeznek Bach fesztivált a budavári evangélikus templomban. Október 27-én, azaz holnap indulnak a koncertek. Bán István orgona művésszel, a budavári evangélikus templom orgonistájával Kalmár András beszélget.
16. alkalommal, ha jól számolom, akkor ez mindig úgy van, hogy évente kettőt szoktál csinálni, de azt hiszem a Covid miatt volt kimaradás is. Tulajdonképpen hány éve van Bach fesztivál?
Annyira ügyesek voltunk, amíg a Covid alatt sem volt, tudtuk számolni a nyitásokat. Hát én egy kiugrott molekuláris genetikus vagyok, úgyhogy nyitva tartottam a szememet. De az évi kettőt ezt így fixen tudtuk tartani. 17-ben kezdtük, akkor szenteltük fel az orgonánkat a reformáció 500. emlékévében, amikor is ez egy kiemelt állami projektként, tehát 100%-os állami támogatással épült meg, egy nagy Bach-orgona.
Na jó, akkor mondhatsz róla egy pár szót, mondhatsz róla, megengedem. Tudom, hogy ezt
hát nagy a szerelem, mivel a koncepcióját én alkottam meg, és azért nagyon, nagyon ritka egy orgonista életében, főleg, hogyha abban a templomban, ahol már évtizedek óta szolgál, odaépülhet egy olyan hangszer, amit ő álmodott meg. Természetesen ez nem egy személyes dolog. Ez a gyülekezet részéről, mellettem még a sajnos azóta elhunyt felügyelője, Pőce Tibor volt még az orgonprojektben, akit a Covid viszont szintén elvitt sajnos. Az Evangélikus Egyháznak az orgonszakértője Kormos Gyula, és egy kiváló fiatal intonatőr és orgonaszakértő Homolya Dávid. Hát mi négyen alkottuk meg az orgonát, a koncepciót, a hangképet, és aztán a pécsi orgonaépítő manufaktúra építette meg. Tehát ez tényleg egy csapatmunka, de nagyon jól sikerült.
Ez biztos, mert én is hallottam nem egyszer, de mi az, hogy koncepció? Ez egy historikus orgona, megvoltak a tervei, vagy a tervrajzai, ugye Bach korabeli olyan építőmestert csinálta, aki abba az időszakban, vagy nem sokkal Bach után működött. Tehát hol van ebbe a koncepció?
Ennek két oldala van. Most divat, hogy historikus orgonákat építünk. A historizmust azt úgy kell érteni, hogy nem feltétlenül visszanyúlunk nagyon messzire az időben, hanem próbálunk egy hangszert olyan irányba vinni, ami megfelelő annak az irodalomnak az eljátszására.
Bocsát, mert ez azt jelenti, amit én többször hallottam, hogy igazából a barokk zenét barokk hangszereken ugyanúgy játszani, hát lehetne, de azt nem élveznénk annyira, mert hogy azok nem szóltak, hát finoman szólva is olyan klasszul, mint a mai hangszerek.
Másképp szóltak. Itt az az érdekes, hogy más volt a hangolásuk, más volt a mechanikájuk, sokkal tovább tartott egy orgonaépítés, tehát volt olyan orgonaépítő, aki 3-4 nagy orgonát épített az egész élete alatt. Uh-huh. De ettől függetlenül, ami a legfontosabb szempont, hogy miután mi egy kiemelt evangélikus templom vagyunk, egy püspöki székhely, a Bécsi Kaputéri Evangélikus Templom, természetesen egy olyan hangszer dukált a reformáció 500-kor, ami tényleg egy igazi Bach orgona, és amin a legautentikusabban lehet Bach orgona műveit előadni, de nem csak azokat, hanem az egész életművét, hisz Bach, mint gyakorló kántor nagyon sokszor a zenekari műveket, meg a kantátákat ugyanúgy nagy orgonával kísérte, és egy ilyen orgonát megépíteni, ez tényleg egy hatalmas plusz a magyar és a regionális régi zenei életben, hisz 415 hercen van, barokk zenekar tud mellette lenni, értelem szerint a kortásokat is nagyon jól lehet rajta játszani.
Mert bocsánat, mondtam ezt a 415-öt, mert a normál zenei hang az mennyi?
Az 440, az pont is fél hanggal van följebb. Csak a barokk hangszerek, tehát a vonósokat nem nagyon lehet felhúzni ilyen magasra, azok
széttörnek,
félhúrokon játszanak. A fúvósok, hát azok, ha 422-n kell játszani, akkor már nagyon izzadnak, pedig a forróság van nyáron a templomban, felkúszik a kicsike, de hát össze kell rakni. Aha. Mindig kell alkalmazkodni egy templomhoz, egy zenésznek.
Na jó, szóval még nem is az a herc. Oké, világos. És akkor megszületett ez a különleges hangszer, de akkor nyilván ehhez különleges zenekarok dukálnak, meg különleges repertoár.
Igen, tehát itt pont ez volt a lényeg, hogy akkor meg tudjuk azt valósítani, ami Bach korában a zenei gyakorlat volt az interpretációban, és emellett meg akkor kerestünk egy olyan mintát, ez Gottfried Silbermann volt, aki a legnagyobb orgonai tütő volt Bach korában, és akkor ezt nem lekopíroztuk, tehát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez az orgona 80-85%-ban teljesen historikus, de mondjuk nem használtunk rajta csontenyvet, hogy ne gyújtsuk fel a melegítésnél az orgonát, stb. De működésében, hangzásában gyakorlatilag identikus, mint egy 300 évvel ezelőtti orgona.
És akkor mi volt tulajdonképpen ebben a te koncepciód?
A koncepciónál az a fontos, hogy ha van egy feladat, és a mi feladatunk, amit kitűzött elénk a Reformációi Emlékbizottság, az Bach egész életműve. Na most az ember tudja, hogy milyen műveket írt Bach, azt is tudja az ember, hogy milyen Bach műveket inspiráltak, esetleg észak-német szerzők, tokkáták, korápartiták, és ezeket össze kell az embernek a fejében gyúrnia, hogy milyen regiszercsoportokat hogy használ, mi lesz hangsúlyosabb, mi az, ami nélkülözhetetlen, és akkor ez alakítja ki azt a koncepciót, ami aztán összeér valahol, mert hát folyamatosan nap mint nap orgonál az ember, tehát tudja, hogy mit szeretne hallani, de hát azért ez egy hosszú munka, és szerencsére Bach maga is orgonaszakértő volt a korában, rengeteg feljegyzés maradt fent, hogy milyen orgonákat vett át, alakított át, milyeneket tervezett, és mi ezekből indultunk ki, hát a Bach orgona akkor értem szerint, de hát akkor nézzünk oda, hogy Bach mit akart akkoriban. És őt igazolták a hangszereit, tehát nem lőttünk mellé.
Hát ez biztos. És akkor itt van ez a fesztivál is, mi sem bizonyítja ezt jobban. Ez ugyanúgy Bach plusz egy fesztivál, de ezt majd a végén fogod elmesélni, jó? Hogy mi a plusz egy, mi a meglepetés. És akkor 27-én indultok Bachal természetesen egy brüsszeli, egy belga művészt látsz vendégül, jól értem én ezt?
Igen, a plusz egyet én inkább elmondom az elején, mert az egész fesztiválnak ez a mottója, és ez különbözteti meg a tavaszi fesztiváltól, hát ami mindig pünkösd környékére kicsúszik, és borzasztó meleg van, de ott csak Bach műveket adunk elő, és ott van minden, tehát kamarazene, szóló hegedű, orgona, csemballó, motetták, de hát ez az orgona sokkal többre érdemes, és ezért ősszel adtunk neki egy saját fesztivált, és pontosan, hogy ezt a mérhetetlen színességet és gyönyörűséget, amit magában hordoz, ezt úgy tudjuk megmutatni, hogy Bach mellett még minden fellépő művész tud valamit, valakit választani, ez lehet kor, szerző, egy forma, és hát most már akkor, hogyha elfelezzük, akkor ez a 8. ilyen fesztivál, ez a plusz egyet. A brüsszeli orgonista egy nagyon-nagyon kedves történet számomra, mert most már olyan nemzetközi híre van mind a fesztiválnak, mind a hangszernek, hogy olyan emberek is tudnak róla, akik még az életükben nem voltak Magyarországon. Mert már több olyan művésszel beszéltem, van, aki csak 2 év múlva fog tudni jönni, mint például a Tamás templomnak az orgonistája, a jövőre jön a Frank Hirschének Drezából az orgonistája, de ők már mind hallottak róla, és így volt a brüsszeli katedrális orgonistájával is, aki nagyon sokat foglalkozik régi zenével, és kedves barátomat, a Mátyás templom orgonistáját kérdezte, aki rengeteget énekel ezekben a körökben ott fönt, régi zenét, aki amúgy a Mátyás templom új egyházzenésze lett, és hát kérdezte át a budapesti orgonáról a várban, és hát ő rögtön a sajátjára gondolt a Mátyás templomban, aztán mondta, de hát az nem egy evangélikus templomban van? Azt mondja, jó, hát akkor majd felhívjuk a Bán Istvánt. És hát ez tényleg így történt, és nagyon örült a meghívásnak, és most ő fogja nyitni a fesztivált 27-én,
19 órától, igen.
Műsorán pedig átiratokat fog játszani plusz egyként Bach mellett, ami azért különleges, mert van, amiket ő írt át, tehát például a Démon Sakont, vagy egy másik hegedű szonátát is, de Johann Sebastian Bach is írt át műveket, például saját kantátáiból, korál előjátékokat, és az egész koncert erről fog szólni, hihetetlen izgalmas, szerintem egy elég frappáns kezdés.
Nagyon jól hangzik, és aztán 29-én kedden jönnek a fiatalok, és itt Mendelssohnt is hozzávettétek Bachhoz.
A fesztiválnál én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy olyan fiatalok is szerepelhessenek egy ilyen rangos fesztiválon, akik bár még csak zeneakadémisták, de már bőven megütik azt a színvonalat, ami szükségeltetik egy ilyen sorozathoz, és Pertnagy 3 a Zeneakadémiával vagyok kapcsolatban, természetesen a Liszt Ferenc Zeneakadémiával, vagy tőle is jöttek már sokan, a Bécsi Zeneművészeti Egyetemmel és a Regensburgi Egyházzenei Főiskolával. Regensburg amúgy Budavárnak a testvérvárosa, tehát mindig van valamilyen kapcsolat így a zenei ténykedésünkben, és most Franz Josef Stoibernek, a Regensburgi Dómnak a orgonistájának jön két növendéke, aki amúgy most a rektor ennek az egyetemnek, és én is játszottam már nála a Domban, ő is nálam, tehát ez egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat, és hát mondta, hogy akkor a két legjobbat küldi, vágyuk szeretettel őket. Mendelssohn meg, hát Bachal összefort, hisz Mendelssohn vette elő Bachnak a műveit, és ő volt az, aki propagálta a maga korában, nélküle nem biztos, hogy ilyen sok Bach művet ismernék, és ilyen nyitottsággal.
És aztán csütörtökön te magad fogsz az orgonát mögé ülni.
Hát igen. Én ott otthon vagyok természetesen, és sosem hagynám ki, hogy én is orgonálhassak, de ez nem egy koncert lesz. Mert 31-e, október 31-e az a reformációnak az ünnepe, és nekem különös öröm, hogy ezt a reformáció Isten tiszteletünket beemeltük a fesztiválba, ez 6-kor lesz, minden koncert 7-kor van, de ez a reguláris ünnep Isten tiszteletünk 6-kor, mert hát hol lenne a legméltóbb helye ennek a hihetetlen egyházzenei gazdagságnak és Bach zenéjének, mint egy evangélikus templomban egy ünnepi Isten tiszteleten. Hát úgyhogy ez egy teljesen normális Isten tisztelet lesz, ahol Szabó B. András a gyülekezetünknek az új parokus lelkésze fog prédikálni, de tele fogjuk rakni gyönyörű zenékkel. Tehát pontosan azt a gazdag egyházzenei liturgiát hallhatják majd az érdeklődők, ami 300 évvel ezelőtt akár Lübeckben, Hamburgban, vagy Lipcsében, bárhol elhangozhattak. Nem csak orgona, lesz Bach motetta is, lesz egy furulya szonáta, úgyhogy az egy nagyon szívmelengető alkalom lesz.
És aztán november 3-án vasárnap is te fogsz játszani, és szintén misék lesznek.
Már igazán.
Ugye?
Igen, az első vasárnap a mi gyülekezetünkben az mindig egy orgonazenés áhítat, és most az első vasárnap az összekapcsolódik a fesztivállal, és én olyan műsort választottam, amivel ennek a gyönyörű hangszernek a csodás színgazdagságát meg tudom mutatni. Így lesz olasz, egy korabarok és egy francia orgona mise, természetesen Bachnak a művei mellett, mert ezek a szerzők mind-mind nagyon nagy hatással voltak Bachra, és Bach pedig ugyanúgy merített a többiekből, ahogy aztán tőle, majd az őt követő korokban. Aha. És ez egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas együttállás, de maga a mi orgonánk is rendelkezik azzal a specialitással, hogy mint említettem Gottfried Silbermann, akinek a késői hangszerének a mintájára épített az orgonát, ő Elzászban tanult Andreas Silbermannnál, és emiatt ő magával hozta a francia barokk orgonatípust Németországba, és ez a francia hatás, ez benne van a mi orgonánkban is, úgyhogy pontosan emiatt egy kuperen művel fogom zárni majd a koncertet.
És aztán a következő időpont megint kedd, november 5, itt Bach és Telemann lesz a műsoron, illetve itt lesz a te zenekarod is.
Hát ez a highlight mindig a kantátás, mert tehát tényleg az, amit mondtam, hogy nagy orgonával kísérni egy barokk zenekart, és akkor emellett még énekelnek, ez egy olyan élmény, amit az ember semmilyen koncertteremben nem kaphat meg, csak egy templomban, és az, hogy a legmagasabb színvonalon ez ma Magyarországon hallgatható, ez tényleg egy olyan csoda, amit mindenki hordozzon a szívén, hogy nem csak a jegyárakon múlik minden, hogy minél drágább, annál jobb, nem. Kicsit körül kell nézni, Közép-Európában, és aztán céltudatosan oda menni valahova, most Budavárba kell jönni.
Hát jó, hogy ezt szóba hoztad, mert ugye nálatok ingyenesek a koncertek, nyilván adományt elfogad a templom, ahogy minden templom, és nyilván ilyenkor az ember, hát illik is azért valamit adni, mondjuk ki őszintén, de egyébként ingyenes a koncert.
Igen, ennek két oka van. Az egyik az magának az evangélikus egyháznak a missziója.
Igen.
Nekünk nagyon fontos az, hogy a magas kultúrát azt mindenkinek lehetővé tegyük, és elérhetővé. és természetesen ezért nem is akarunk belépőjegyet szedni, mert ez azért nem megy önmagától, ezek borzasztóság a fesztiválok, és a zenészeket meg a külföldi fellépőket ki kell fizetni, de van egy kiváló szponzorom, a budavári önkormányzat, és ők már évek óta mögöttem állnak, és biztosítják azt az anyagi keretet, hogy a bázis mindenképp meglegyen. Természetesen külön szeretném kiemelni a fesztiválnak az állandó fővédnökét, dr. Fabinyi Tamást, aki az Országos Magyarországi Evangélikus Egyháznak az elnök püspöke, és hát természetesen az ő védnöksége az pontosan azt a nagyon fontos iránymutatást képviseli, hogy nekünk evangélikusoknak már Luther óta mennyire fontos az egyházzene, és mennyire mindennapos az életünkben. Ez nekünk egy nagyon szép ajándék, hogy ő is, az egyház is, és a mi egyházközségünk, a gyülekezetünk a templommal a fesztivál mögött áll évről évre.
Hál' Istennek! Nagyon klassz. Figyelj, közben repül az időnk, úgyhogy arra kérlek, hogy egy kicsit tömörítsük a hátralévő koncerteket, bár nem érdemlik meg, mert fantasztikus koncertek, de nem szeretem, hogyha valami kimaradna.
Egy holland organistával folytatjuk, ő 7-én csütörtökön. Amúgy javaslom minden kedves hallgatónak, hogy a Budavári Bach Fesztivál Facebook oldalra menjen föl, mert lehetetlen 9 dátumot megjegyezni.
Az biztos,
már
persze.
Is nehéz a mai rohanó világban. Ott minden műsorunk fent van, főleg ha lájkolják, akkor a további koncerteket is majd láthatják.
És a további fesztiválokat.
Így van, csak koncertek vannak rajta, semmilyen járulékos információ, reklám, vagy politika, vagy kiskutya. Tehát bátran lehet lájkolni, mert kizárólag akkor fog villogni, amikor valami klassz dolog történik Budavárban. 7-én Rien Donkerflót, ő is egy nagyon klassz műsort választott. Ő az improvizációt választotta, de nem a modern értelembe vett improvizációt, bár fog egy korálpartitát improvizálni, olyan műveket is hoz, amiket Bach nem fejezett be.
Aha.
És ő fogja improvizációval befejezni. Nem sok ilyen van, de hát ez valami hihetetlen izgalmas, hogy akkor mit hoz ki Johann Sebastian Bachnak a félbe maradt zenéjéből egy kortársunk, aki egy alkotóművész így a környezetünkben.
Nagyon izgi.
Aztán ugrunk egy nagyot, mert az utolsó 3 koncert az önmagában is lehetne egy csomag. Mégpedig azért már a záró koncertünk 17-én a Brahms Requiem lesz, a német Requiem.
Igen.
Ez rendhagyó, hisz már mondtam, hogy nagyon fontos nekünk, hogy a Bachi gyakorlatot használjuk, 415 Hz-en nálunk csak historikus hangszerek játszanak, és Brahms maga írta meg a 4000-es zongora verzióját a zenekar életétnek. Még valamelyik levelében benne is volt, amit Klárának írt, Klára Schumannnak, hogy ez még kedvesebb is számára, mint a zenekari. Tehát értem szerint a Budavári Evangélikus Templomban nem fér be egy szimfonikus zenekar, de ezzel a 4000-es verzióval fogjuk zárni a fesztivált, és az megelőző 2 koncert már erre fog rávezetni, mégpedig 12-én kedden Vincent Dubois jön, a párizsi Notre Dame-nak az organistája, aki kigondolta volna Bach mellé a romantikát választotta, és hát ha romantika, ha Magyarország, akkor Liszt B.A.C.H. elmaradhatatlan. Ő is fog egy Mendelssohn-szonátát játszani, de ami még izgalmasabb, hogy Robert Schumannnak is a művét fogja játszani, aki pedig Johannes Brahmsnak az impresszáriója volt. Ő egy nagyon fontos ember volt a maga korában, és magához vette a fiatal tehetséges Brahmsot, aki azon nyomban belezúgott a feleségébe, Klára Schumannba, és haláláig szerelmes volt belé. És az összes orgonaműve Johannes Brahmsnak, az a Klára miatt van. Mert a Robert Schumannak volt egy úgynevezett pedálflügele, az egy pedálos zongora, tehát egy normális zongora, de ugyanúgy volt hozzá pedál építve, mint az orgonánál, így lehetett rajta orgonaműveket gyakorolni, és hát a Klárával ez a saját kis világuk volt, hogy akkor orgonaműveket meg korál előjátékukat írogassanak, és hát ilyen 3 Robert Schumann pedálflügelre írodott mű is el fog itt hangozni, és már ő is fog improvizálni a Brahms Requiemnek egy tételére, ugyanúgy, ahogy 15-én Ruben Sturm, a Müncheni Dómnak az orgonistája, hát ő a megelőző koncertje a Brahms Requiemnek, hát ő már plusz egyként Brahmsot választotta, és itt fognak felcsendülni azok a korálok, amiket a szerelemben Klárának írt Brahms, és ő is fog improvizálni a Brahms Requiemnek a tételeire, természetesen Bach művek mellett.
Bán István orgona művésszel, a budavári evangélikus templom organistájával Kalmár András beszélgetett. Holnap indul tehát a Bach Fesztivál a budavári evangélikus templomban. Most pici szünet, aztán jövök vissza még a kultúra világával egy kicsit a hétvégi menet.